Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit a Naphimnusz Egyesület idei utolsó teremtésvédelmi műsorában. Aratóni Anna Mari vagyok, az Egyesület tagja. Adásunk a Zöld Út konzorcium megbízásából a szemléletformálás, oktatás, tudatosítás elnevezésű projekt keretében valósul meg, az Európai Unió támogatásával, a kohéziós alap társfinanszírozásában, a Széchenyi 2020 befektetés a jövőbe program keretében. A projekt kiemelt célkitűzése a hulladékképződés csökkentésének és megelőzésének támogatása. Az adventtel új egyházi évet kezdtünk, és ilyenkor késztetést érezhetünk arra, hogy számba vegyük, mi történt velünk az elmúlt időszakban. Amikor törtük a fejünket, miről is szóljon ez a mai műsor, nekünk, műsorszerkesztőknek is eszünkbe jutott, hogy végigtekintsük a teremtésvédelemben történt eseményeket, változásokat. Kitaláltuk, hogy nem csak a saját egyesületünk házatáján nézünk körül, hanem megkérdezünk más egyházi és civil szervezeteket is, hogy ők miben tudtak előrelépni, milyen programokat, előadásokat, cselekvéseket szerveztek, valósítottak meg. Amikor befutottak az anyagok, mi magunk is megdöbbentünk azon a színes és gazdag palettán, ami kirajzolódott előttünk. Sok fájdalmas történés zajlik a teremtett világban. Folyamatosan a klímaváltozás káros következményeiről hallunk, az élőlények pusztulásáról, a háború okozta rettenetes szenvedésekről. De Isten meg akarja menteni az ő általa teremtett világot, benne az embert, akiért elküldte a fiát, akinek a világban való megjelenését épp most fogjuk ünnepelni. És Isten ezt a megmentést rajtunk keresztül tudja véghez vinni. A következő beszámolókból azt hallhatjuk ki, hogy egyre többen és többen hallják meg ezt a hívást, és hagyják, hogy a Szentlélek működjön bennük és általuk a teremtett világ védelmében. Hallgassák szeretettel ezt a hosszúra kibővült, mi történt rovatot, melyet majd a végén Nemes Csaba szokásos gondolatai zárnak. A színes csokrot Darányiné Szabó Eszter, az ötlet gazdája és megvalósítója fűzi össze.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Önök a Mária Rádió hazafele műsorsávjában a Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület műsorát hallják. Én Darányiné Szabó Eszter vagyok, az Egyesület tagja. Év vége közeledik, és a Naphimnusznál mi is készítettünk egy kis leltárt, hogy mi is történt az elmúlt évben a teremtésvédelem terén. Egyrészt magunk is összeszedtük, hogy mivel tudunk elszámolni ebből az évből. Másrészt nagyon sok társszervezetet is megkerestünk, akik ugyanígy a teremtésvédelem területén működnek, és azt kértük tőlük, hogy ők is néhány percben számoljanak be az ezévi aktivitásaikról. Úgyhogy most ezzel a kis színes csokorral szeretnénk hallgatóinknak kedveskedni, és az egész sorozatot a Naphimnusszal magával kezdjük. A Naphimnusz oldaláról Bánfalvi Andrea fogja elmesélni, hogy mi történt nálunk ebben az évben.
A Naphimnusz Egyesület idei éve igen sok színűre sikeredett. Az állandó programjaink, standolásaink tavaly és tavaly előtt a Covid miatt elmaradtak, de idén már mindkét nagymarosi találkozón részt vehettünk és standolhattunk. A Kattárson, Szegeden, egy gyönyörű szentmise után egy egész napon át vártuk a domtéri forgatagba azokat, akik a teremtésvédelemről akartak beszélgetni. kvízekkel készültünk, és a kitöltőknek házi készítésű szappannal kedveskedtünk. Tavaly indult útjára az MKPK Caritas in Veritate bizottságával közös referens képzésünk. Idén Pécsre hívtuk meg az egyházmegyék küldöttjeit, és azt tervezgettük, hogyan lehet teremtésvédelmivé tenni az iskolákat, plébániákat, közösségeket. Nagy fába vágtuk a fejszénket, 14 civil szervezettel együtt részt veszünk a környezeti és energiahatékonysági operatív programban. Ennek keretében hamarosan egy tudástár kerül fel a honlapunkra, és meglátogatjuk azokat a plébániákat, közösségeket, ahol már van valamiféle teremtésvédelmi aktivitás, vagy terveznek ilyet, de segítségre lenne szükségük. Elindult a Laudato Si animátor képzés magyar nyelven, magyar előadókkal. Az első kurzuson mintegy 50 fő vett részt. Megszerveztük az első naphimnusz tábort is, 4 napot töltöttünk együtt családosan Pilis Csabán. Előadásokat hallgattunk, imádkoztunk, ökoszimulációs társas játékot játszottunk, és kirándultunk is a közeli erdőben. Terveink vannak bőven a jövőre nézve is. A Jóisten segítségével reméljük, ezek mind meg is valósulhatnak.
Ahogy az imént Andrea is említette, 2022-ben tovább erősödött a teremtésvédelmi referensek működése és aktivitása. A következő részt a Pannonhalmi teremtésvédelmi referens Gérec Imre atya állította nekünk össze.
Visszatekintve a mögöttünk hagyott 2022-es esztendőre, azt láthatjuk, hogy a Pannonhalmi területi főapátságban, ami Magyarország legkisebb egyházmegyéje, számos konkrét előremutató esemény történt, amik olyan építőkövek lehetnek, amire talán hosszabb távon is tudunk majd építkezni. Az év elején létrehoztunk egy levelező listát, amire mindazok szabadon feliratkozhatnak, akik elkötelezettek a teremtésvédelem ügyéért, és ezen a levelező listán mindig aktuális információkat tudunk megosztani egymással a mi területünkön, a mi régiónkban történő eseményekről, illetve a teremtésvédelemhez kapcsolódó internetes anyagokat is meg tudunk egymással osztani. A nagybőjt elején, március 5-én szombaton Cirill főapát úr egy teremtésvédelmi keresztútra hívta a területi főapátság plébániájához tartozó híveket. Erre a keresztútra Ravazd templomától a Pannonhalmi főapátság bazilikájáig került sor, az Ilak erdő gyönyörű szép környezetében. Itt ejtettünk sort a keresztút egyes állomásaira, és amellett, hogy ezek az elmélkedések, ezek közelebb hoztak bennünket Krisztus szenvedéséhez is, hiszen nagybőjt volt, másrészt ahhoz az ökológiai megtéréshez, amit Ferenc pápa az Áldott Légy kezdetű enciklikájában nagyon szorgalmaz. Mindemellett arra is lehetőséget biztosítottak, hogy az igen szép számmal megjelent keresztutat járók, akik a területi főapátság legkülönböző plébániájáról érkeztek, ők egymással is jobban meg tudjanak ismerkedni. A tavaszi időszakra rányomta bélyegét a katolikus egyház szinódusa, amelynek az egyházmegyei szakaszát bonyolítottuk le. Ebben a számos téma közül, amellyel a szinódus szervezői megszólították az egyházmegye híveit, az egyik kiemelt téma volt a keresztények elkötelezettsége a teremtett világ védelméért. Februárban és márciusban plébániai szintű csoportbeszélgetésekre került sor, ahol az ajánlásokat követve minden egyes csoport ráhangolódásképpen Dániel könyvének a teremtés dicsőítő énekét olvasta el, ebből Isten igéjéből inspirációt véve, aztán olyan kérdésekre keresték a válaszokat, hogy miképpen lehetne megvalósítani a Cili atya által meghirdetett zöld böjt szempontrendszerét, az 5T-t, aki még nem hallott róla, de talán aki már hallott róla, azoknak sem fölösleges elismételni. Ez 5T betűvel kezdődő javaslat: takarékoskodj az energiával, tudatosan vásárolj, tölts több időt a természetben, táplálkozz egészségesen, tekints magadra teremtményként, aki Isten vendége vagy a Földön. 5 olyan szempont, amely segít nagyon gyakorlatias szemmel megvizsgálni azt, hogy a Laudato Si enciklika tanítását miképpen tudnánk keresztényként a gyakorlatba ültetni. Arra is keresték a választ ezeken a plébániai szintű csoportbeszélgetéseken, hogy mi lehetne az a konkrét, egy éven belül megvalósítható célkitűzés, amit közösen vállalhatnánk, hogy Isten teremtett világának tiszteletét megerősítsük a plébániai közösségünkben, és ezzel jó példát mutassunk másoknak is. Miután ezekre a beszélgetésekre sor került, húsvétot követően április 22-én és 23-án történt meg az egyházmegyei szinódus a Pannonhalmi főapátságban. Ennek a szinódusnak volt a feladata, hogy a plébániai szintű beszélgetések jegyzőkönyveit feldolgozza, majd pedig a tematikus csoportokban, így a teremtésvédelemmel foglalkozó csoportban is megszövegeztünk egy nyilatkozatot, ami része lett az egyházmegyei szinódusi dokumentumnak. Ez részben a jelenlegi helyzetet mutatta be, részben pedig tapasztalatokat és jó gyakorlatokat összegzett. Olyan szöveget igyekeztünk összeállítani, ami tükrözi a mi regionális valóságunkat, és ami olyan javaslatokat is megfogalmaz, amelyek előremutatóak lehetnek, megvalósíthatóak, amelyeket később a plébániai gyakorlatba is alkalmazni lehet. Ennek eredményeképpen az év hátralévő hónapjaiban számos plébániai szintű akcióról hallottunk, volt, ahol használt mobiltelefonokat gyűjtöttek vissza, volt, ahol autómentes napot tartottak. Júliusban, a nyár közepén az egyházmegye fiatalsága számára zarándoktábort hirdettünk, ami egy olyan szemléletformáló program, ami az ifjúság számára is közelebb tudja hozni a természet szeretetét, a természet közelségét, mindezt egy közösségi és mélyen keresztény közegben. December 9-én került sor a Pannonhalmi főapátság második teremtésvédelmi konferenciájára, ahol számos előadó nagyon gyakorlatias fókusszal kereste a választ nagyon eltérő szempontból arra, hogy mi az, amit meg tudnánk valósítani, a saját életünkben is meg tudnánk élni, meg tudnánk tenni a teremtésvédelem érdekében. Végezetül pedig egy beruházásra szeretném felhívni a figyelmet. A Pannonhalmi főapátság szomszéd falujában, a Ravaszdon, a főapátság napelem parkjának a kivitelezési munkálatai indultak meg 2022 őszén. Ez a napelem park a Pannonhalmi főapátság és a hozzátartozó intézmények energiaközösségét fogja ellátni. A villamos energia igény jelentős részét le fogja fedni, és mindezt megújuló energiaforrásból fogja fedezni. Bízunk benne, hogy ez a beruházás nem csak fizikai értelemben, hanem szellemileg is energetizáló szempont lesz, ami segít majd újabb lendülettel nekiállni a 2023-as év kihívásainak.
Számomra nagyon inspiráló és érdekfeszítő volt hallgatni, hogy Pannonhalma mi mindent tesz a teremtésvédelemért. És talán sokan nem tudják, de szép titokban a cserkészek is igencsak mozgolódnak. A következő epizódban Merza Péter, a Magyar Cserkész Szövetség zöld tagozatának elnöke, egyben a Humusz Munkaszövetség tagja fogja elmesélni az ő aktivitásukat.
Merza Péter vagyok, a Humusz Szövetség oktatási program vezetője. Szeretnék néhány mondatban beszámolni arról, hogy 2022-ben a Humusz Szövetség milyen programokat valósított meg. Nagy öröm volt számunkra, hogy ebben az évben a COVID után végre sikerült élőben kapcsolódnunk a célcsoportjainkhoz, a lakossághoz, a pedagógusokhoz, a diákokhoz, gyerekekhez, családokhoz egyaránt. Sikerült megvalósítani néhány olyan programot, ahol a városi fenntarthatóságot, a körforgásosságot, a komposztálást, vagy éppen a komplex környezeti nevelést az iskolákban megéltük, tanítottuk, példát tudtunk mutatni. 4 iskolát is mentorálunk az idei évben, akiket hál' Istennek anyagi támogatásban is tudunk részesíteni, de emellett, ami talán még fontosabb, szemléletmódot, segédanyagokat és a pedagógusoknak szóló képzést tudunk számukra nyújtani. Ezekben az iskolákban nagyon jó azt megfigyelni, hogy kreatív ötletekkel és kitartó pedagógusi munkával, áldozatos munkával, hosszú távon gondolkozva tudják megélni a fenntarthatóságot, és olyan programokat valósítanak meg, ami másoknak is példaértékű lehet. Ezekben az iskolákban a nyár végén, szeptember elején a pedagógus közösségeknek tartottunk képzést, ami nem csak tudásátadásról és módszertani fejlesztésről szólt, hanem motivációról, inspirációról is. Az ősz folyamán kezdődött el egy másik nagy projektünk, a Komposztálással a Jövőért program, amiben pedig óvodás és iskolás csoportokhoz látogatunk el, és ott egy olyan élménypedagógiai foglalkozást tartunk, ami közelebb visz a természethez, a körforgásossághoz, egy kertkaland nevű játékon keresztül. Azt gondolom, hogy az idei év egy nagyon tartalmas és sokszínű év volt a Humusz számára. Bővültünk munkatársak és önkéntesek szempontjából is, és nagyon jó találkozásokban volt részünk, rengeteg közösséggel sikerült felvennünk a kapcsolatot. És egy-két mondatban szeretnék arról is beszámolni, hogy a Magyar Cserkész Szövetség berkein belül, a cserkész mozgalomban hogyan éltük meg a teremtésvédelmet. Az idei évben nagyon sok helyszínen párhuzamosan zajlik a cserkész munka, én sem látok rá minden egyes folyamatra és programra, de azt el tudom mondani, hogy a fiatalok felelősen gondolkozva nagyon sokat tesznek aktív cselekvői a teremtésvédelemnek, és keresik azokat a program lehetőségeket, közösségi megoldásokat, amikkel egy fenntarthatóbb jövőt lehet kiépíteni. Így a táborozás területén is már fontos szempont a fenntarthatóság az, hogy minél kevesebb nyomot hagyjunk magunk után a természetben, és nagyon fontos szempont lett a nevelésben is az, hogy megéljük a zöld szempontokat, a teremtésvédelmet. Most az ősz folyamán, épp a múlt hétvégén valósult meg egy vezetői konferencia, aminek a társadalmi felelősségvállalás volt a fő témája, és ezen belül is nagyon sok jó gyakorlatot és jó példát tudtak elsajátítani az ezen résztvevő vezetők, és részt vettek olyan akciókban is, ami szintén a teremtésvédelem, a társadalmi felelősségvállalás, a szolidaritás és a fenntarthatóság témáiról szóltak. Azt gondolom, hogy a cserkészek is sokszor láthatatlanul, sokszor pedig jól láthatóan tesznek egy jobb világért.
Nagyon nagy örömmel hallom, hogy a cserkészek is mennyire aktívak már ezen a területen. És míg a cserkészeknél inkább a teremtésvédelem gyakorlati oldala van előtérben, addig más területeken már nagyon magas tudományos szinten is foglalkoznak a teremtésvédelemmel. A közelmúltban alakult meg a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Teremtésvédelmi Intézete, ahonnan most 2 rendkívül inspiráló és energikus hölgyet hallhatnak, Hidvéginé dr. Pulai Brigittát és Tahiné dr. Kovács Ágnest.
Hidvéginé dr. Pulai Brigittát kérdezem, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Szent II. János Pál pápa kutatóközpont Teremtésvédelmi Kutatóintézetének munkatársát. Hogy látja az elmúlt évet a kutatóintézet munkásságát?
Köszönöm szépen.
intézetünk 2022-ben kezdte meg működését azzal a kifejezett céllal, hogy a teremtésvédelem területén és kérdéseiben létrehozzuk azt a hidat, ami a tudomány és a politika, a tudomány és az emberek közt hiányzik, hogy közel vigyük ezt a kérdéskört a mindennapok emberéhez. Az intézetünk külön hangsúlyt fektet arra, hogy olyan az egyház által írt és publikált dokumentumok talaján állva tegyük föl tudományos kérdéseinket, amelyek segíthetnek számunkra megvilágítani, hogy melyek azok az utak, melyek azok a válaszok, melyek segítségünkre lehetnek a teremtett világ megvédésében.
Úgy tudom, hogy a Katolikus Egyetem identitás kérdésként kezeli a teremtésvédelmet. Szeretném megkérdezni, hogy melyek azok a tudományterületek, amiket összefog, mik azok a kérdéskörök, amiket kutat az intézet?
Hát természetesen a teológiai értekezéseket veszük alapul egyrésztről, de nagyon fontos számunkra a környezet és egészségnek a kérdése. Voltak előadásaink már pszichológusok bevonásával, az orvostudomány szemszögéből vizsgáltuk a kérdéseket, de a természettudományos megalapozottság sem maradhat el, így biológusok, a vízbiztonsági szakemberek, geológusok is rendszeresen részt vesznek a munkánkban. A jogi kérdések is terítéken vannak, és a politikatudomány és szociológia területesen maradhat ki. Szintén foglalkozunk gazdasági kérdésekkel, hiszen ahogy Ferenc pápa is mondta, ugye a szociális, gazdasági és környezeti lábat egyszerre kell tudnunk kezelni, és akkor fogunk tudni eredményeket elérni, és mi ezt a fajta holisztikus megközelítést próbáljuk a mindennapokban is alkalmazni.
Milyen rendezvényeket szerveztek eddig?
A rendezvényekről a kolléganőm fog beszélni, úgyhogy itt át is adnám a szót Tahiné dr. Kovács Ágnesnek, az intézetünk főmunkatársának, aki aktív résztvevője és szervezője volt azoknak a workshopoknak és nemzetközi konferenciáknak, melyek az elmúlt egy évben kerültek megrendezésre az intézetünk által.
A Teremtésvédelmi Kutatóintézet több kisebb workshopot szervezett, és nagyobb konferenciákat is, többek között egy nemzetközi konferenciát. Mivel ebben az évben indult el a munkánk, igazából ezek a workshopok felvezető, előkészítő szerepet töltenek be, egy-együtt gondolkodást indítottak el. Az egyik 2022. áprilisában a testi-lelki egészség kérdését járta körbe. Hasonló tematikus workshopunk volt 2022. júniusában a tájvédelme kérdéskörében. Majd tartottunk egy egészség kérdéséről a biológiai társasággal közös konferenciát, külön panelünk volt. Nemzetközi konferenciánk volt májusban, amiben a alapjogok kérdéskörét vizsgáltuk, aztán novemberben egy katonai erők és a környezeti károk témában valósult meg egy nagy nemzetközi konferenciánk, amire meghívott vendégként NATO képviselet, vatikáni képviselet is érkezett. Összességében nagyon termékeny évet zárunk, azzal együtt, hogy ez egy indító év volt, egy első év, egy nagyon remek csapat gyűlt össze, akik közös érdeklődési körük a teremtésvédelem, különböző tudományágakat képviselnek, és nagyon jól együtt tudnak dolgozni, gondolkodni katolikus identitás fényében.
Ahogy hallhatták is, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Teremtésvédelmi Intézete fiatalkora ellenére már igencsak szép aktivitást tudhat a háta mögött. Hasonlóképpen van ezzel egy másik szervezet, a 72 tanítvány mozgalomnak a teremtésvédelmi munkacsoportja is, ahonnan Pulai Zsolt szól néhány szót.
A leadatozi teremtésvédelmi olvasókör a 72 tanítvány mozgalom munkacsoportja, egyidős a mozgalommal. Teremtésvédelmi munkacsoport néven indul Zinszkians kezdeményezésére 2015 után. Az elmúlt évek során kerestük a helyünket a szervezetek között, több programban sikerült részt vennünk együttműködőként, talán sokan emlékeznek a 2017-es Bánában tartott konferenciára. Fontosnak tartjuk a tettek mellett, képezzük is magunkat, emiatt is vettük fel az olvasókör nevet. De mi történt 2022-ben? Júliusban elindítottuk a Mindennapi Teremtésvédelem Facebook oldalunkat, ahol a mindennapokra szeretnénk fenntarthatósági ötleteket adni, és cikkeket osztunk meg a témában. Szeptember 28-án a Faludi Ferenc Jezsuita Akadémiával együttműködésben rendeztük konferenciánkat az 50 éve megjelent Növekedés határai című könyv szellemében, a Párbeszédházában. Az előadók a Balaton csoport tagjai voltak. Egy hónappal később pedig a Keteggel tartottunk egy konferenciát fiataloktól a fiataloknak a fenntarthatóságról a Szapiencia Szerzetes Hittudományi Főiskolán. Az előadók túlnyomó többségében fiatal előadók voltak, akik a fenntarthatóság egy-egy aspektusáról beszéltek, a szenior előadók pedig a tapasztalataikat adták át az elsősorban fiatalokból álló hallgatóságnak. Kiemelt előadója is volt a konferenciáknak Áder János köztársasági elnök személyében.
A 72 tanítvány mozgalom után a Faludi Ferenc Jezsuita Akadémia következik. Az ő évük rendkívül mozgalmasra és izgalmasra sikerült. Azért is nagyon örülünk neki, hogy a Jezsuita Akadémia ennyire energikusan felvette a témái közé a teremtésvédelmet, mert mint tudjuk, ha egy jezsuita valamit elkezd csinálni, az csinálva van.
Benedek József vagyok, a Faludi Ferenc Jezsuita Akadémia szakmai tanácsadó testületének tagja, és a fenntartható fejlődését és teremtésvédelemért felelős képviselője. Kapcsolódásom a teremtésvédelemhez elsősorban a fenntartható fejlődésen keresztül történik, ugyanis egyetemi pályámon oktatóként és kutatóként is a fenntarthatóság kérdéseivel foglalkozom. A Kolozsvári Egyetemen a Fenntartható Fejlődés Kutatási Intézetnek vagyok az igazgatója, és ugyanakkor a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karának a professzora. Ilyen módon kerültem kapcsolatba a teremtésvédelemmel. És ilyen módon hoztuk létre azt a programot 2022 elején, ami az átfogó ökológia nevet viselte, és aminek az volt a célja, hogy egy új párbeszéd alakuljon ki a tudomány és a teológia között a közös otthonunk a Föld gondozásával kapcsolatban. A teremtésvédelem egyébként a jezsuiták egyik kiemelt célja, más megfogalmazásban a négy jezsuita preferenciának az egyike, tehát ilyen módon azt mondhatnám, hogy egyenrangú érdeklődést kelt a földünk gondozásának, a környezetvédelmének a kérdése tudományban és egyházi intézményekben, ebben a konkrét esetben a Faludi Ferenc Jezsuita Akadémián egyaránt. Az átfogó ökológia program első része ebben az évben, tehát 2022. júniusában fejeződött be, és 8 találkozót foglalt magába, 8 kiemelt téma körül, és ezekre a témákra tükörelőadásokat szerveztünk meg. Ez azt jelenti, hogy minden kiemelt témát tudományos, illetve teológiai szempontból is megvilágítottuk. Ezek a témák a zöld gazdaság, a fenntartható életmód, az ökológiai válság, a szegénység, fenntartható közösségek, környezetváltozás és társadalmi igazságosság. A 8 találkozót a szervezett és megtartott 16 előadás jelentős érdeklődésre talált. Több száz résztvevője volt ezeknek az előadásoknak, amelyeket hibrid formában tartottunk, tehát a résztvevők egy része a Párbeszédházban fizikai jelenléttel követte az előadásokat, illetve vett részt a dialógusban, másik része pedig a virtuális térben kapcsolódhatott, és ugyanúgy aktívan vehetett részt az előadásokat követő dialógusban. Az előadások anyagát egy kötetbe gyűjtöttük össze, amit szintén ebben az évben, 2022-ben adtunk ki a Jezsuita kiadónál, ugyanazzal a címmel, amellyel a programot is megalkottuk, és pedig átfogó ökológia, párbeszéd, hit és tudomány között.
Bizonyára sokan ismerik hallgatóink közül is az Ökován munkacsoportot. Ez évi aktivitásaikról Román Zsuzsa mesél nekünk.
Az Ökován magyarországi munkacsoport a Focolare mozgalom ökocsoportja hazánkban. Egy olyan szellemi műhely, ahol az ökológia és természetvédelem aktuális kérdéseivel foglalkozunk, és egy megújult ember-természet kapcsolat szellemében szakmai javaslatokat dolgozunk ki. A csoportunk tagjai és a programjainkkal rokonszenvező szakértők több hazai rendezvényen is tartottak előadásokat, hazai sajtóban is megjelent néhány publikációjuk. Csoportunk tagjai a munkájuk során személyesen is számos lehetőséget találnak arra, hogy a teremtett világ védelméért tegyenek, például a zajvédelem körforgásos gazdaság területén. 2022-ben pedig közös tevékenységeink egyrészt nemzetközi programokhoz kapcsolódtak, másrészt itthoni események voltak. A Focolare mozgalom nemzetközi kezdeményezése az Ecoplan program, mely öko irányelveket és gyakorlati példákat ad a helyi közösségek csoportok számára. Ezt a programot elkezdtük népszerűsíteni és megvalósítani az Ecován Facebook csoporton keresztül, és többféle online, illetve jelenléti formában. Várunk minden érdeklődőt, látogassatok el csoportunkba! Többféle programunk a környezeti neveléssel kapcsolatos. Részt vettünk a nemzetközi Greenclusive projektben, képzési anyagot dolgoztunk ki újrahasznosítás témakörében 13-17 és 18-25 évesek számára. Hazai kezdeményezésű programjaink szintén a környezeti neveléssel kapcsolatosak, több iskolában, többségében katolikus iskolák voltak, foglalkozásokat tartottunk a teremtésvédelemmel kapcsolatban, ahol bemutattuk az ökodobókockát, amely egy módszertani eszközünk, valamint interaktív ismeretterjesztő, motiváló foglalkozásokat tartottunk különböző korosztályoknak. A zaj elleni védelemről, az egészség és környezet kapcsolatáról, a műanyagokkal kapcsolatban. Fontosnak tartjuk az együttműködések kiépítését. Ezért a 2022-es évben is más szervezetekkel együtt valósítottunk meg néhány programunkat. Például a Naphimnusz Egyesülettel iskolai programokat. Valamint támogattunk és részt veszünk a Laudato Si animátor képzésben is, mely idén novemberben indult.
Eddig alapvetően a katolikus szervezetek ez évi aktivitásáról számoltunk be. Mivel azonban a katolikus és más felekezetek között teremtésvédelem terén hagyományosan rendkívül jó az együttműködés, ezért megkértük református testvéreinket is, hogy ők is színesítsék ezt a kis csokrot. Most az ökogyülekezettől Szűcs Boglárkát hallják.
Szűcs Boglárka vagyok, a Károly Gáspár Református Egyetem teremtésvédelmi műhelyének, illetve a Magyarországi Református Egyház ökogyülekezeti mozgalmának a referense. A 2022-es évi programjainkról szeretnék beszámolni. A céljaink nem változtak, továbbra is az egyház környezeti felelősségvállalásának az előnyre mozdításán munkálkodunk. A tudományos igényességű tájékozottság megteremtése, a megfelelő cselekvési tervek kidolgozása, jó gyakorlatoknak a disszeminálása a célunk, és hát ennek érdekében arra törekszünk, hogy a teremtésvédelem területén hidat tudjunk képezni a környezettudományos ismeretek, illetve a teológiai műveltség, az egyházi döntéshozók és a közösségek között. Erre nagyon jó tulajdonképp, hogy a mozgalomnak van egy háttérintézménye, tehát a mozgalom gyakorlati fókuszú munkájának az egyetemi műhelyad tudományos hátteret, így a két láb egymást erősíti, ki tudja egészíteni. Sajnos idén elég sok átszervezési nehézséggel küzdöttünk, ami fékezte a terveink megvalósítását, de hála Istennek azért összességében így is egy termékeny évet tudhatunk magunk mögött, nemzetközi és hazai vonatkozásokban egyaránt. Nemzetközi kapcsolatainkból kiemelhetem az Ökumenikus Diakóniai Év hálózat meghívására tartott teremtésvédelmi képzésünket, ami Csehországban történt. Itt a nemzetközi szervezet koordinátorai számára tartottunk több napos tréninget a teremtésvédelemről. Az Európai Egyházak konferenciája Gazdaság és Ökológiai Igazságosság Munkabizottsága egy új kiadványt adott ki Every Part of Creation Matters címmel, amely egyrészt időszerű ökoteológiai összefoglalót is ad, másrészt pedig reflektál a European Green Deal-re, az Európai Zöld Egyezményre. E munkában szerzőként mi is részt vehettünk. A Magyar Környezeti Nevelési Egyesület delegációjának tagjaként a Teremtésvédelmi Műhely is részt vett a 11. Környezeti Nevelési Világkongresszuson Prágában, amely a környezetpedagógia legnagyobb szabású nemzetközi rendezvénye. A keresztény teremtésvédelmi közösségek és környezeti neveléssel foglalkozó civil szervezetek együttműködésének a jelentőségéről tartottunk előadást, és azt tapasztaltuk, hogy ez a nemzetközi szintéren abszolút novumnak és unikálisnak bizonyult. A hazai tudományos élethez is számos ponton kapcsolódunk, kutatásokat is folytatunk, és sok konferenciára hívtak bennünket. Így például meghívást kaptunk a II. János Pál pápa kutatóközpont és a Magyar Biológiai Társaság által közösen szervezett teremtésvédelmi panelbeszélgetésre Pécsre, illetve a közelmúltban voltunk a Közszolgálati Egyetemen a Vallás és Társadalom Kutatóintézet meghívására, egy műhelybeszélgetésen, ami a teremtésvédelemről szólt. Ennek egyébként társszervezője volt a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, illetve a II. János Pál pápa kutatóközpont is. A Károli Gáspár Református Egyetemen az oktatásban is jelen vagyunk, több karon is. Fenntarthatósági alapismereteket, ember és természet viszonyrendszeréről szóló kurzusokat indítottunk, és a népszerű tréninghéten is számos aktuális környezeti kérdésről tartottunk előadásokat, nem csak a hallgatóknak egyébként, hanem az oktatóknak, munkavállalóknak egyaránt. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy olyan keresztény értelmiség kerüljön ki az egyházi felsőoktatásból, akik kellő munícióval rendelkeznek a teremtésvédelem, a reziliencia, mitigáció, adaptáció kérdésköreiben is. Szívügyünk emellett persze a tudományos ismeretterjesztés is, ezért már 6. éve szervezünk ökoesteket a Magyar Környezeti Nevelési Egyesülettel közösen. A tavaszi fél évben 3 ilyen alkalmunk volt. Újszászi Györgyi, dr. Cagány Gábor református lelkipásztor tartott előadást a Fair Trade-ről, vagyis a méltányos kereskedelemről. Újvári Zsolt természetfotós a mikrovilág szépségeit mutatta be a kameráján keresztül, Viktor András tanástagunk pedig a redukcionista gondolkodást járta körül. Az őszi fél évben most sajnos ezeket nem tudtuk megvalósítani, de bízunk benne, hogy lesz a programnak majd folytatása. A református tananyagfejlesztő csoport projektjében is jelen vagyunk. Komplex tanulásszervezésen alapuló természetismereti segédanyagokat dolgozunk ki a református köznevelési intézmények számára. Ezeknek nagy előnye, hogy nem csak az ismeret átadásra fókuszálnak, hanem megjelenik bennük a teremtésvédelem, a személyes felelősség felébresztése és a teremtett világ szépségeire való rácsodálkoztatás is, mint cél. A mozgalmi életünk fókuszában minden évben az ökogyülekezeti cím és díjpályázat van, amelyre idén is szép számmal jelentkeztek közösségek. 4 közösség nyerte el a címet, és 3 a díjat, köztük vannak katolikus, evangélikus, református közösségek, iskolák, tanodák egyaránt. Így az ökogyülekezetek száma idénre 80 lett már. A Magyar Kerékpáros Klub országos rendezvényhez is ismét csatlakoztunk, ezt nagyon szeretjük, ezt a rendezvényt, már a 3. alkalommal történt ez. Bringás reggelit szerveztünk a májusi kampány idején a Kálvin téren. Ez annyira jó alkalom arra, hogy az arra járó összesereglett bringásokkal beszélgessünk, akár egy ilyen utcai misszióként is felfoghatjuk, és hát emellett nagyon jó lehetőség arra, hogy az egyház teremtésvédelmi tevékenységét láthatóvá tegyük, meg bepillantást engedjünk a világnak is ebbe. Ugyanígy fontosnak tartjuk, hogy nagy rendezvényeken, fesztiválokon is megjelenjünk, amilyen például a Művészetek Völgye Fesztivál, ahol számos programmal voltunk jelen, bibliai ételkóstolóval, gyógynövény bemutatóval, imaösvénnyel, kvízekkel, mikroszkópos bemutatóval és előadásokkal. Szintén egy másik fesztivál, ami református szervezésű, a Rend, a Református Dunántúli Napok. Ezen is voltunk Pápán a nyár folyamán, de emellett gyerektáborokba is ellátogattunk, ahova tematikus teremtésvédelmi programokkal szoktak bennünket hívni. Voltunk például Kecskeméten a Hajnalcsillag tanodában, de Biatorbágyon, illetve a Budahegyvidéki Református Egyházközség meg hittantáborában is a Bakonyban. Iskolai foglalkozásokat rendszeresen tartunk. Idén volt egy új meghívásunk is Veresegyházon, egy nagyon szép és nagyon elkötelezett a teremtésvédelemben, nagyon elkötelezett katolikus iskolában. A beporzók fontosságára hívja fel a figyelmet az Éljenek a beporzók 7-7 határban pályázatunk. Ezt másodszor hirdettük meg idén, és hát ez az MKN által kezdeményezett beporzók napjára hívja fel a figyelmet, ami március 10-én van. Az ipari méretű káros mezőgazdasági hatásokat lakossági léptékű segítséggel is nagyon jól lehet enyhíteni, és ezt szeretnénk egy kicsit így népszerűsíteni, hogy ha mesterséges élőhelyeket teremtünk, például rovarszálokat, vagy mély bölcsőket helyezünk ki, vagy a művelt területeket kicsit visszavadítjuk rovarbarát kerté, már ezekkel is nagyon sokat tehetünk. És hát ugye sok egyházi feltartású kert van, iskolakertek, ehhez szeretnénk motivációt és inspirációt adni, hogy ezekben is megvalósuljanak ilyen törekvések. Programok és események persze nem csak a mi kezdeményezésünkre valósulnak meg, hanem az ökogyülekezetekben is, iskolákban, közösségekben, és hát azt látjuk, hogy a hálózatba kapcsolódásnak ez nagyon nagy előnye, hogy ezekről is tudunk. Tehát tudunk egymásról, és azáltal egy-egy jó kezdeményezés híre másokhoz is sokkal könnyebben eljut. És ez, valljuk be, ez most erőt ad mindannyiunknak olyan nehéz időszakokban is, mint amilyenben mostanában élünk.
Úgy éreztük, hogy ezt a körképet egy világi kitekintéssel lehetne teljessé tenni. Tehát meg kellene nézni azt is, hogy ebben az évben mi minden történt a nagyvilágban, ami a teremtésvédelmet is befolyásolja. Ezért Nemes Csaba most szűk 10 percben fogja nekünk ismertetni és értelmezni is a 2022 legfontosabb környezetvédelmi és teremtésvédelmi eseményeit.
Mi történt? És a naptár rovat, a mikrofonnál Nemes Csaba. Az elmúlt néhány hétben kettő rendkívül nagy fontosságú nemzetközi konferencia zajlott le, illetve zajlik a napjainkban is. Az első az éghajlatváltozási keretegyezmény részes feleinek a találkozója volt. Egyiptomban, ilyen november közepén, egyiptomi Sármás Erzsejkben. Ez volt az éghajlatváltozási keretegyezménynek a 27. részes felei találkozója. Igazából egy nagyon fontos dologról egyeztek meg két hét alatt. A konferencia legelső napjaiban a kormányfők és miniszterek megpróbálták megadni a konferencia tárgyalásának a legfontosabb üzeneteit, de hát, ahogy mondtam, tulajdonképpen nem sok mindenben egyeztek meg, de egy dologban igen, évek óta, talán már biztos, hogy 7-8 éve nagyon sokat vitatkoztak, különösen a fejlett országok azon, hogy milyen módon tudják kompenzálni pénzügyi eszközökkel a fejlődő országokban már is bekövetkezett olyan károkat, amelyek az éghajlatváltozásnak a jelenlegi következményei. Ezeket hívják ugye károk és veszteségeknek, és erre végre úgy tűnik, hogy létrejön egy kompenzációs ENSZ alap, és ennek az ENSZ alapnak a létrehozásában állapodtak meg az országok ezen a bizonyos ülésen. Az alap az éghajlatváltozást legjobban elszenvedő, legkiszolgáltatottabb országoknak nyújt majd támogatást. De persze még a pontos részletek nincsenek kidolgozva, az majd a jövőre tartandó következő konferenciára maradt. Tehát megállapodtak, de nincsenek meg még azok a részletek, hogy ki mennyit ad majd be az alapba, kinek járhat, milyen eszközökkel járhat alapból támogatás. Tehát még a kompenzációs alap körül is rengeteg vita van most is, de a vita volt a súlytalálkozón, de hát azért az árvó ülésen azért valamelyes megalapodtak. Ugye egy 24 ország képviselőbe álló bizottságnak lesz a dolga, hogy a következő egy évben milyen formában működjön ez a bizonyos kompenzációs alap, és ahogy mondtam, mely országoknak kell majd. És milyen mértékben hozzájárulniuk, hát valószínűleg a fejlett országoknak, és hova, milyen módon kerüljön a pénz. Hát a megállapodás szerint a nemzetek majd nem volhatók jogi felelősségre, tehát ez nem egy jogilag kikényszeríthető megállapodás. Tehát sem a kifizetésekért nincs még garancia, sem abban, hogy ha valaki késik, esetleg akkor annak bármilyen szankciója lenne. Hát a hozzáértők azt mondják, hogy azért is húzódott el a vita, mert az Európai Unió is, az Egyesült Államok is azt követelte és követeli még most is Kínától, hogy Kína is eljön hozzá ehhez az alaphoz, bár nagyon jól tudja mindenki, hogy az ENSZ-ben Kína fejlődő országként van tekintve, tehát ő inkább jogosultként lehetne számon tartani, és kompenzációra is tartható számont, mint inkább mind befizetőként. De hát ez történt, és tulajdonképpen sokkal-sokkal erősebb megegyezést reméltek, bár a megtörtént megállapodás az nem szakított teljesen a tavaly ilyenkor Glasgow-ban elfogadott klímamegállapodás volt, de semmivel nem léptek előre, és nem növelték a célkitűzéseket. Elmondhatjuk, hogy emiatt a jelenleg érvényes középtávú kibocsátás csökkentési vállalások még teljesülés esetén is, tehát hogyha mindenki teljesíti azt, ami most van benne a megállapodásokban, a körülbelül 2,4 Celsius fokos globális átlaghőmérsékletes emelkedéssel számolnak a prognózis készítők, a modellek, ez a körülbelül 2,4, hát én nyugodtan állíthatom, hogy ez a 2,4, hogyha minden így marad, nem 2,4 lesz, hanem 2,5-3 fok, aminek bizony elég kemény következményei lehetnek. És a másik konferencia, amiről kevesebbet hallottak, az éppen ezekben a napokban van tárgyalás alatt, és fog lezárulni gyakorlatilag adventnek az utolsó vasárnapjára. Ez az ENSZ biológiai sokféleséggel foglalkozó konferenciája. Ez az egyezmény szintén 1992-ben Rióban került lezárásra, és fogadták el az abban résztvevő tagállamok. Nem minden évben ül össze ennek az egyezménynek a részes felei, és most a jelenlegi részes felek konferenciája a 15. részes felek konferenciája. Van két úgynevezett jegyzőkönyve is, az egyik a Cartagena jegyzőkönyv, a másik pedig a genetikai erőforrásokhoz való hozzáférésről és a felhasználásokból származó előnyök méltányos megosztásáról szóló úgynevezett nagoyai jegyzőkönyv, amelyeknek szintén a részes feleiknek összeülnek egy időben természetesen a konferenciával. Valószínűleg reménykeltően elfogadják majd a 2020 utáni globális biodiverzitás keretrendszert. Ez a konferencia fő célja, és remélhetőleg elismeritek, hogy egyre sürgősebb politikai és szakmai és pénzügyi fellépése van szükség, hiszen nagyon rosszul áll a biológiai sokféleség ügye. A földi élet sokfélesége egyre gyorsabban vészel. Az ökoszisztémák az erdőktől, a mezőktől, de akár a sivatagi területektől egészen a vizes élőhelyekig, az óceánokig súlyos mértékű hanyatlásban van. Egyes megalapozott becslések szerint 1 millió növény és állatfajt fenyeget kihalás. Reméljük, hogy most a következő napokban, december 15-e és 17-e között ugye a magas szintű szakaszában ennek a konferenciának talán most már születnek és születhetnek megalapodások. És akkor a következő időszakról, a naptárról csak néhány szóban, hiszen előttünk van advent utolsó negyedik vasárnapja, karácsony, a karácsonyi ünnepek, a szilveszter, január 1-e, Béke királynénak, Szűz Máriának a napja, a Békevilág napja. Én ezúton is, innen is, a Mária Rádióból is kívánok mindenkinek nagyon boldog, békés ünnepet, és a jövőre, 2023-ra békés, békés, békés új évet. Köszönöm szépen!
Eddig tartott mai kis hírcsokrunk. Reméljük, hogy kedves hallgatóinknak szép képet tudtunk arról adni, hogy mi minden történt a teremtésvédelem terén 2022-ben. Köszönjük valamennyi közreműködőnek. Viszont hallásra, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Nagyon köszönjük minden szervezetnek, hogy részt vett ebben a reménykeltő visszatekintésben, Eszternek pedig a szervezést. Ahogyan hallhattuk, egyértelmű, hogy a teremtésvédelem ügye fejlődésnek indult, hiszen a szerzetes rendektől kezdve a civil szervezeteken át, az egyházi tudományos intézetekig, mindenhonnan csupa izgalmas, ígéretes eseményekről számoltak be a megszólalók. De vajon minden fejlődés ilyen ígéretes? Amikor kritika nélkül hódolunk az emberi ügyesség, a haladás és a technika előtt, sokszor rosszabbul járunk, mint a jól bevált, egyszerű dolgok alkalmazásával. Sipos Gyula taktársunk kis színes rovatában, tanítóbácsiként már sok örömteli eseményről mesélt a gyerekekkel kapcsolatban, de most épp egy ilyen félre sikerült iskolai fejlesztés bonyodalmairól számol be nekünk, arra biztatva bennünket, hogy mindig gondoljuk át a dolgokat, hát ha a régi, egyszerűbb megoldás az adott esetben sokkal kényelmesebb és előrevívőbb, nem is beszélve a fejlesztéssel járó felesleges kiadásokról és tárgyakról.
Szép jó napot, Sipos Gyula vagyok, és most arról szeretnék röviden beszélni, hogy időnként milyen kritikátlan módon tesszük magunkévá mindent, amit fejlődésnek gondolunk, és ehhez az iskolai étkeztetést szeretném most megmutatni, hogy az iskolánkban van. És természetesen ebben vannak nagyon jó dolgok is. A mi gyerekkorunkhoz képest biztos, hogy most reggeli, 10 órai ebéd, uzsonna, változatos ételek, ez nagyszerű dolog, és hogy akik szegényebbek, azok is tudnak enni. Igazából annyi étel van, hogy rengeteg minden meg is marad, de nem erről szeretnék most beszélni. Ugye amikor gyerekek voltunk, akkor egyfajta étel volt, eszi, nem kap mást. Most lehet választani két menü között, ami hát szintén lehet egy jó dolog, mert a tanulók, kisgyerekek kiválaszthatják, hogy melyiket szeretnék, bár szeretném mondani, hogy itt is állandó nyavajgás és vita van azon, hogy szeretem, nem is ezt akartam, a másikat akartam, biztos rossz, na de mindegy. Aztán ez úgy volt, hogy minden osztály minden hónapban kapott egy A4-es lapon kinyomtatva a gyerekek nevét, és hogy melyik napra A-menüt vagy B-menüt akart. Amielőtt lementünk az ebédlőbe, én szépen felolvastam a gyerekeknek nevét, és hogy A-men is vagy B-men is, és akkor lementünk, és akkor mindenki elvette azt, amit felolvastunk, hogy melyik menü az övé. Na de hát beütött a fejlődés. Ugye az történt, hogy kapott egy számítógépet a konyha is, leolvasóval, ilyen zebrakódos leolvasóval, és minden kisgyerek kapott egy kártyát, amit ugye ki kell nyomtatni, hogy majd envel leolvassuk A-men is vagy B-men is, ami persze hát ugye alsodokozott is kisgyerekek. Őnek olyan nincsen, hogy odaadom a kártyát, és akkor ő megőrzi, mert első héten elveszik. Tehát össze kell gyűjteni a kártyát, Én leolvasom a leolvasóval, mert a kisgyerekek ezt sem nagyon tudják, vagy nagyon lassan, ügyetlenül, hogy menjen itt 700 gyereket kell ebédeltetni, akkor utána megint beszedni, és persze ugyanaz a vita és nyavajgás van, hogy ő most melyik menüt szeretné, melyiket nem szeretné. Háromszor annyi munkával, számtalan költséggel ezeket a kis lapokat ki kellett nyomtatni, le kellett laminálni, számítógépet kellett venni, az elektromos áramot használjuk, és mindazt, amit azelőtt egy darab A4-es lappal megoldottunk, most sokkal több pénzért, sokkal több energia ráfordítással, és sokkal nagyobb időben, itt rá kell, oda kell sorba állni, mindenkinek le kell olvasni, mind csak viszi az időt. Hát amit nagy fejlődésnek gondoltunk, hát lehetséges, hogy így számítógépes vonalon ez fejlődés, de egyébként se pénzben, sem időben, sem ügyességben, sem semmiben ez nem vitt előre a dolgokat. És hogy hányszor járunk így, hogy amit nagy fejlődésnek gondolunk, az tulajdonképpen hát egy visszalépés. Régen kinyitottuk az ablakot, és akkor ki volt szellőztetve. Most aztán mindenféle párásító van, légkondicionáló, kimenő, bemenő levegő, szűrő, mindegyikre használjuk az energiát, mindegyikre költjük a pénzt, miközben hát csak ki kellene nyitni az ablakot, vagy legalább hagyni, hogy szellőzön, hogy ezek az új műanyag ablakok, ezek már olyan tökéletesen zárnak, ami biztos nagyon jó hőszigetelés szempontjából, hogy ott aztán nem tud beszivárogni a levegő, mint a régi faablakoknál, tehát nem is tud magába a résen. És hosszan lehetne még sorolni, hogy úgy tűnik, hogy mi emberek, miközben nagyon okos gondolatokat tudunk kitalálni, és nagyon ügyesen tudjuk előre vinni az életet, valahogy, mint a szem elől tévesztenénk azt az egészet, amiben élünk benne, és hogy hogyan hatnak egymásra ezek a folyamatok. És ezekből a sok kis rész ügyességből valami olyan fajta torzkép jön ki, mint amikor össze akarunk rakni egy mozaik képet, de sehogyan se tudjuk összerakni, hanem ilyen Picasso rajz jön ki belőle, hol az orr van rossz helyen, hol a szem, valami mindig másképp van, mint ahogy kellene. Na de hát ügyeskedünk, ügyesedünk. Én azt mondanám, igazából jó lenne egy picit leülnénk, elgondolkoznánk, és azonnak, hogy térjünk csak vissza egy picit ezek a régi jó módszerekhez, nyissuk ki az ablakot, olvassuk fel a listát, együk meg azt az ebédet, amit elénk raktak, az élet megy tovább, talán egy kicsit több fegyelmezettséget tanulunk, talán egy kicsit jobban megtanuljuk eltűrni és elviselni az életet, és biztos, hogy ez mind nem fog kárunkra válni, hanem lélekben és testben is erősebbé, szilárdabbá válunk. Hát adja Isten, hogy ebben az adventi időszakban ezt be tudjuk gyakorolni, és a karácsony már ennek az örömében érhessen minket. Isten áldjon benneteket, dicsértessék a Jézus Krisztus mindörökké. Amen.
Végül hallgassuk meg Pestovics Ági rovatát, aki már létező, vagy éppen újonnan alakuló teremtésvédelmi körökről szokott beszámolni nekünk. Mai adásunkban a budapesti Baross Gábor Televi plébániáról Müller Eszter és dr. Pácz Orsolya számolnak be azokról a sikeres eseményekről, amivel plébániájukon hozzá tudtak járulni ahhoz, hogy az ottani közösség egyre teremtéstudatosabbá váljon. Természetesen nekik is voltak, vannak nehézségeik, de mindenkit arra biztatnak, hogy ne adja fel. Keressen néhány társat maga mellé, és egymásba kapaszkodva, a jó Istenben bízva vágjanak bele. Hallgassuk nyitott szívvel a beszámolót, hát ha a Szentlélek bennünket is arra indít, hogy elinduljunk ebbe az irányba.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Pestovics Ágnes vagyok, üdvözlöm a Mária Rádió hallgatóit! A helyi teremtésvédelmi köröket bemutató sorozatunkban ismét egy lelkes csapatot ismertetünk meg a nagy közönséggel. Müller Eszter és dr. Pácz Orsolya a budapesti Baross Gábor telepi plébánia közösségében igyekeznek a testvéreket bevonni a teremtésvédelmi gondolkodásba és cselekvésbe. A Napimnusz Egyesület tagjai náluk is jártak teremtésvédelmi beszélgetéssel a nyári plébániai táborukban, és az őszi Laudato Si animátor képzésen is találkoztunk velük. Inspiráló ötleteiket és tapasztalataikat mindenkinek ajánljuk, aki maga is szívesen tesz, vagy tenne a saját közösségével együtt a teremtett világ védelméért.
Néhány mondatban kérlek, mutassátok be a teremtésvédelmi csoportotokat, miért jöttetek létre, miért tartjátok fontosnak, hogy a plébániátokon legyen teremtésvédelmi tevékenység.
Baross Gábor terápi Jézus szíve plébániát képviseljük most itt Orsival. Itt 2017 őszén alakult meg a teremtésvédelmi kör. Az alapvető cél az az volt, hogy az egyházközösséghez tartozó hívekben, kisebb közösségekben jobban tudatosítsuk a teremtett világunk, tágabb és szűkebb értelembe vett környezetünknek az értékeit, a sebezhetőségét, és szerettük volna felhívni arra a figyelmet, hogy felelősséggel tartozunk a ránk bízott környezetért. Nagyjából havonta próbálunk tartani egy-egy fontosabb környezetvédelmi témában valamilyen előadást, egy-egy vendégelőadó vagy saját magunk közül választott szakember segítségével, de más programokkal is szoktuk színesíteni ezeket az összejöveteleket. Illetve a plébániai életbe próbáljuk ezt a zöld szempontot, amennyire csak lehet érvényesíteni, bár tőlünk függetlenül is azért az a tapasztalat, hogy szerencsére egy olyan közösségünk van, ahol eleve ez a szempont azért fontos. Kvázi könnyű dolgunk van, mert elég nyitottak az emberek.
Én már egy működő teremtésvédelmi körhöz csatlakoztam. Azért érdekes ez, mert egy személyes indítatásom volt. Én egyedül magányosként találkoztam azzal, hogy a teremtésvédelem fontos, meg hogy ebben szeretnék lépéseket tenni, és mint hát fő közösségi csoporthoz a plébánián kérdeztem meg a nyári táborban, hogy kik azok, akik ezzel foglalkoznak. És így jutottam az Eszterékhez.
Miért tartjuk ezt fontosnak? Az sokat segít szerintem mindenkinek, hogy nem érzik úgy, hogy egyedül vannak ezzel a elképzeléssel, vagy ezzel a kezdeményezéssel, hanem meg tudjuk osztani egymással a tapasztalatainkat, tudunk egymásnak segíteni ezen az úton, ahol azért vannak elakadások mindenkinek az életében, tudunk egymásnak ötleteket adni, szóval sokkal könnyebb ezt az egészet közösségben végezni. És a másik nem utolsó szempont, hogy ezek az alkalmak azért vannak annyira kötetlenek, hogy azok is szívesen eljönnek, akik mondjuk annyira nem aktívak a plébáni életben, viszont ez egy evangelizációs lehetőség is, hiszen ezen keresztül is tudnak egy kicsit kapcsolatot teremteni, jobban megismerni azokat, akik ide tartoznak, és ilyen szempontból is egy fontos közösségépítő ereje van ennek a teremtésvédelmi körnek.
Milyen teremtésvédelmi cselekvésbe sikerült eddig leginkább bevonni a testvéreket, mire vagytok a legbüszkébbek, és hogy sikerült ezt megvalósítani?
Most van egy friss élményünk erről, pont most az elmúlt hétvégén két programunk is volt, picit még kapcsolódnak is egymáshoz. Mind a kettő sok embert meg tudott mozdítani, az egyik az egy játékcserebere volt, amit most már többedik alkalommal szerveztünk, és ezt direkt a Mikulás környékére, az advent elejére, karácsony elé szervezzük, azon túl, hogy ennek van egy praktikus oldala, amivel segítünk a családoknak ajándékok keresésében. Egyúttal olyan üzenet átadásra is lehetőséget ad, hogy először nézzünk körül abban, amit újra tudunk használni, és ne szaladjunk a reklámok után kapásból. És ez most nagyon sokakat megmozgatott. Sokan jöttek, akik hoztak, sokan jöttek, akik vittek. Ráadásul most ennek ami megmaradt játék, azt fel is tudjuk ajánlani karitatív helyre, és akkor ez lelkesítő, és ugyanezen a hétvégén, péntek este pedig egy előadás volt nálunk a felelős erdőgazdálkodásról, amire szintén nagyon sokan eljöttek, és nagyon élénk beszélgetés is kialakult.
Nem csak játék, hanem más cseréket is szoktunk tartani, és ezek mindig nagyon közkedveltek. Már tőlünk függetlenül régebb óta működik a plébániánkon a ruhabőrze. Ősszel és tavasszal hozunk gyerekruhákat, amiket megosztunk egymással, válogatunk belőle, és a végén pedig ugyanígy jótékony célra ajánljuk föl. Aztán a mi szervezésünkben pedig már könyvcserét is szerveztünk. Itt az most ősszel volt például, amikor mindenki hozhatott egy-egy doboz könyvet, és akkor azokból lehetett válogatni, ezt osztottuk meg. De volt már vetőmagcsere is, Farsan környékén szoktunk jelmezcseréket tartani. Ezek mindig jó alkalmak arra is, hogy találkozunk, kicsit beszélgessünk, és közben pedig megosszuk egymással azokat a tárgyakat, amire nekünk már talán nincs szükségünk, vagy kinőtték a gyerekek, vagy már használták, viszont másnak még nagyon jó szolgálatot tehet. Ezeken a csereberéken kívül, ami még nagy látogatottságnak örvend, ezek a közös gyárlátogatások, amikor nyílt napot tartanak ilyen helyszíneken, akkor megszervezzük, hogy közösen elmegyünk voltunk a kőbányai víztározónál, a csepeli szennyvíztisztító telepen, vagy a pusztazámori hulladéklerakóban. Most nemrég volt az erőművek éjszakája, akkor a Dunai erőművet látogattuk meg. Erre nagyon nyitottak az emberek. Azért is jó, mert ezek gondolatébresztőek is, tudunk utána ezek mentén, a témák mentén beszélgetni egymással. Alapvetően, mikor elindult ez a teremtésvédelmi kör, akkor havonta egy előadást jelentett, és az előadás után beszélgetést, ami témától függően most is még mindig közkedvelt. De én azt gondolom, hogy ha csak ezek lennének, az úgy egy kicsit egyhangú lenne, de ezekre is szükség van. Igyekszünk azért szakembereket hívni, illetve menet közben sokszor kiderül, hogy közöttünk is vannak szakemberek, de szoktak jönni vendégelőadók is. Például, ami nagyon jól sikerült, a plébenei táborunkba nyáron sikerült elhívnunk Zrinszky Jánost, aki nagyon érdekes előadást tartott nekünk, és kifejezetten érezhető volt, hogy utána úgy felbojdultak az emberek. Már ő nem is volt köztünk, de még mindig folytatódott az eszmecsere arról, hogy mi lesz az élelmiszertermeléssel a jövőben. Látszott, hogy ez elindított sok emberben valamit.
Amit szintén rendszeresen szervezünk, ez a teszed, a szemétszedés szokott lenni a plébánián két évente kenútúra, ahol legutóbb a PET-kupába bekapcsolódtunk. Minden évben a teremtés hete az, ahova egy koncentráltabb program sorozatot igyekszünk a teremtésvédelmi körrel összehozni, és akkor a cserkész vezetőket, a cserkész őrsöket is beszoktuk vonni. Szerveztünk egy olyan délutánt, ahol kicsit kézműveskedtünk is együtt, méhviaszos kendőt készítettünk, illetve volt egy szabadulószoba feladatsor, ami kapcsolódott a teremtésvédelemhez.
Hányan vagytok a szervező csapatban, és hogyan működtök, hogyan találjátok ki a programokat?
Öten vagyunk most. Van egy nagyobb megbeszélés, amióta én bekapcsoltam, az fél évente, de most, hogy havonta van rendszeres előadás, akkor azért ahhozokhoz kapcsolódóan mi is találkozunk és megbeszéljük a következő ötletünket, de ez a fél éves ötletelés, akkor összegyűlünk és összeszedjük, hogy milyen témák merülnek fel bennünk, ahhoz kinek van kontakt, ötlete, ismerőse. Szóval egy ilyen brainstorminggal kezdődik minden.
Alapvetően ez úgy indult, hogy általában egy fél évre előre találtuk ki a programokat, és nyáron azért szünetelni szoktunk. És akkor ez a fél évre előre megtervezett programokhoz hozzákötjük, hogy melyiknek ki a felelőse, ki szervezi, és így próbáljuk ezeket lebonyolítani. Most nemrég létrehoztunk egy kis Facebook csoportot, chat csoportot, és ott napi szinten tudunk egymással kommunikálni. Még hatékonyabban megy az együttműködés, és egyébként pedig tartjuk a kapcsolatot egymással, mint egy közösségbe járó emberek. Ötünknek szerintem 20 fölött van a gyerekeink száma, emiatt azért nem tud mindig mindenki mindenen részt venni, de azért jó, hogy öten vagyunk, mert mindig van, aki húzza egy kicsit a többieket.
Hivatalosan öten vagyunk, de azt gondolom, hogy a családjainkat nagyon komolyan ide kell venni, mert nagyon lelkesen állnak mögöttünk. A másik pedig, hogy azért, hogyha az ember igyekszik teremtésvédő módon gondolkozni, élni, programokat szervezni, azért az legtöbbször nem egy sétavalok. Sokszor elkeseredik az ember, vagy nem úgy sikerül a program, vagy nem jönnek el annyian, vagy éppen én érzem azt, hogy most nem tudok elég hatékony lenni. És ebben az ötfős csapatban azt tapasztalom, hogy ezekben a hegyekben, meg völgyekben mindig van, aki a többieket lelkesíti. Valaki mindig éppen pozitív lendületben van, és ez mindig tovább tudja a többieket lenni.
Szerencsére van egy olyan papunk, aki ezt az egészet támogatja, vagy aki mellettünk áll, aki nyitott a kezdeményezéseinkre, mert azért ez is fontos, hogy működhessünk, és hogy legyen tér és idő, ahol ezek a programok megvalósulhatnak.
Mi a legnagyobb kihívás, amivel eddig szembesültetek, és hogyha már sikerült megoldani, akkor ezt hogyan sikerült?
Szerintem az egyik legnagyobb kihívás, hogy szerencsére most annyira aktív a közösségünk, a plébániánk, hogy olyan sok program van, hogy néha már nehéz felkelteni az érdeklődést az embereknek, hogy még a mi programjainkra is eljöjjenek, ami egyrészt tök jó, mert ez azt jelenti, hogy a közösségünk él, másrészt viszont ebben a zajban kvázi nehéz így kitűnni, és nehéz azt mondani, hogy akkor még a miénkre is gyertek el. Jól végig kell gondolni, hogy mikor, mi az az időzítés, amikor talán a legtöbben ráérnek. Úgy a hely miatt sem mindegy, hogy melyik programot mikorra szervezzük, mikor van szabad terem, például a plébánián. De szerencsére azért van egy kör, akik szinte rendszeresen, vagy elég gyakran eljönnek.
azt teszem még hozzá, hogy nem szabad elveszíteni a lendületünket, meg a kedvünket, mert azért ez talán fontos azoknak, akik hasonlóban gondolkoznak, hogy van olyan program, ahol csak mi vagyunk ott öten. És akkor nyilván azt érdemes átbeszélnünk, hogy vajon miért mi öten vagyunk, az időpont, a helyszín, a téma miatt, de hogy akkor sem szabad elveszíteni a lelkesedésünket, hanem igenis megyünk tovább.
Mi az a legfontosabb tanulság, amit útravaló jó tanácsként továbbadnátok hozzátok hasonló helyi teremtésvédelmi kezdeményezést elindító embereknek?
Én azt üzenem nekik, hogy ne adják fel. Mi is sokszor jutottunk el olyan pontra, hogy lehet, hogy ennek nincs értelme, és miért kell ezt folytatni, és sose tudjuk, hogy mikor, kiben, milyen hatást ér el egy-egy program, egy-egy előadás. Hozzám is Orsi, Csaba is, aki legutoljára csatlakoztak, úgy léptek oda, hogy teljesen váratlanul, és nagy lelkesedéssel. Úgyhogy én azt mondom, hogy ha a felszínen úgy is tűnik, hogy nincs hatás, nincs semmi rezonancia, akkor is folytassuk tovább, mert sose tudhatjuk, hogy kiben mit indítanak el ezek a programok, vagy ezek a gondolatok.
Én pedig azt üzenem, hogy járjanak nyitott szemmel, mert azt gondolom, hogy nagyon jó irány az, hogy egyre több helyen van teremtésvédelmi kör és ilyen aktivitás, és hogy a legtöbb ötletet, lelkesedést ezt egymástól lehet kapni. És hogyha keresik, akkor megtalálják azokat a felületeket, képzéseket, lehetőségeket, ahol ötletet kapnak, társakat találnak, és akkor még színesebben lehet tovább menni ezen az úton.
Nagyon köszönjük Áginak, Eszternek és Orsolyának ezt a reményt, jó ötleteket adó riportot. Mindenkit arra biztatunk, hogy ha kicsit is érez késztetést, hogy plébániáján vagy közösségében teremtésvédelmi kört szeretne létrehozni, vagy bármilyen kérdése van a teremtésvédelem témakörében, forduljon bátran egyesületünkhöz az info@teremtésvedelem.hu e-mail címen. Sajnos, mit tehetünk mi rovatunk, most decemberben betegség miatt nem tudott megvalósulni. De Réfi Julinak a teremtés tudatos ajándékozással kapcsolatos, minden adventi héten megjelenő elmélkedéseit honlapunkon, teremtésvédelem.hu, illetve Facebook oldalunkon is olvashatják. Amikor ajándékozunk, érdemes kicsit elcsendesednünk. Rászánunk az időt, hogy megszemléljük, ki is az, akinek ajándékozunk. Lehet, hogy semmi szüksége nincs arra, amit épp megpróbálunk az ajándékozás szokása miatt ráerőltetni. Vagy sokkal jobban örülne esetleg annak, ha például megszokott, elszakadt táskáját elvinnénk megjavítatni, minthogyha egy újat vásárolnánk neki. Ilyen és ehhez hasonló gondolatokra bukkanhatunk Júli elmélkedéseiben, érdemes elolvasni őket. Decemberi és egyúttal idei utolsó teremtésvédelmi műsorunk ezzel a végéhez közeledik. Ez a műsor is, mint mindegyik ebben az évben, a Zöld Út konzorcium megbízásából, a szemléletformálás, oktatás, tudatosítás elnevezésű projekt keretében valósult meg, az Európai Unió támogatásával, a kohéziós alaptárs finanszírozásában, a Széchenyi 20-20 befektetés a jövőbe program keretében. A projekt kiemelt célkitűzése a hulladékképződés csökkentésének és megelőzésének támogatása. Minden kedves hallgatónknak áldott, békés és teremtéstudatos karácsonyt, új esztendőt kívánunk. A karácsonyi készülődésben se feledkezzünk meg arról, hogy földünk tartalékai végesek. Tartsunk mértéket. Ünneplésünk a szegény jászolban fekvő Isten fiához legyen méltó. Aratóné Bauman Anna Máriát hallották a Naphimnusz Egyesület teremtésvédelmi műsorában. Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké. Amen.
Teremtésvédelem. A Naphimnusz Egyesület műsorát hallották a teremtett világ védelméről.
Mária Rádió. Betlehemre várva.
Prontvai Vera vagyok, a Mária Rádió egyik önkéntese. Advent van, a várakozás ideje, és amíg a szomszédos országokban háború zajlik, és az ott élő emberek alig jutnak élelmiszerhez és gyógyszerekhez, sokszor még az otthonaikat is el kell hagyniuk, és óvóhelyekre menekülnek. Mi itt Magyarországon elkezdtük a karácsonyi sürgésforgást és az ajándékok beszerzését. Amikor a kiadásainkra és a költségeink csökkentésére gondolunk, ne csak az energia árak emelkedése jusson eszünkbe, hanem vállaljunk szolidaritást a szomszédos országokban élő emberekkel, akik rideg és zord körülmények között ünneplik majd meg a karácsonyt, ha egyáltalán lesz lehetőségük arra, hogy megünnepeljék. Ugyanakkor találjuk meg a feladatunkat, vagy a saját szerepünket abban is, hogy miként tudjuk a békét, a béke előmozdítását segíteni a társadalomban. A Mária Rádió hivatása, küldetése az evangélium szeretetének, örömének és békéjének a közvetítése. Ezért, ha a Mária Rádiót támogatják, akkor áttételesen azt a célt is támogatják, hogy az emberek eljussanak a saját belső békéjükhöz, és ezáltal a külvilágban zajló egyenetlenségek is elrendeződjenek. Ha lehetőségük adódik, akkor a bevásárlásaik során mondjanak le egy-egy olyan dologról, ami az adott pillanatban lehet, hogy nagyon fontosnak tűnik az ünnepek kapcsán, de ha végig gondoljuk, akkor talán nem is annyira szükségesek ezek. Ilyen például egy doboz szaloncukor, amelynek az ára körülbelül 2000 forint, vagy egy doboz karácsonyfadísz, ami 4000 forintba kerül. Egy tasak csillagszóró, ami 500 forintért vásárolható. A cukrászdákban a mákos beiglit itt Budapesten 2500 forintért árulják. Lemondhatunk egy üveg pezsgőről is, ami 1800 forint körül mozog. Egy tekercs színes aranyozott csomagolópapírról, ami 1200 forint. Egy nagyon elegáns karácsonyi ajándékszatyorról, ami 1000 forint körül vásárolható. Illetve olyan illatozó mécsesről, amelyet meggyújtanánk esetleg karácsonykor, ez 1500 forintba kerül. Adományt a Mária Rádió számára a következő számlaszámra utalhatnak. 109 18 001, 6 darab 0, 69, 123, 10, 0, 0, 0. A bankszámlaszámot megismétlem. 109 18 0, 0, 1, 6 darab 0, 69, 123, 10, 0, 0, 0. Cégként vagy vállalkozóként is támogathatják a Mária Rádiót, pontosabban az azt fönntartó Mária Rádió Közhasznú Egyesületet tartós adományozási szerződés keretében. Erről részletes információt a Mária Rádió ügyvezetőjétől, Boros Zoltántól kaphatnak a boros.zoltán@mariaradio.hu e-mail címem. Kérjük továbbá hallgatóink imáit, ide gondolását azért, hogy a rádió a következő években is közvetíthesse az evangélium üzenetét.
Folytatódik a Mária Rádió kerekasztal beszélgetés sorozata a MOM Kulturális Központban. A december 19-i alkalom álmainkat, céljainkat és ideájainkat teszi górcső alá. Mi a szerepe az álmoknak az élettervezésben, életvezetésben? Hogyan különböztethető meg a saját álmunk a divattól vagy mások befolyásától? Merhetjük-e követni az álmainkat, vagy óvakodjunk tőlük? Milyen célokat és hogyan érdemes kitűzni? Hogyan ismerhetem meg Isten álmát rólam? Ezekre a kérdésekre is választ adnak a beszélgetés résztvevői Bocskor Bíborka énekesnő, Nagy Bálint jezsuita szerzetes, Tóvári Zsuzsanna sportpszichológus, vezető tanácsadó. Ürge Forzász Diana, az ENSZ Nobel békedíjas klímaszakértője. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni a Mária Rádió internetes oldalán lehet. A programot a Mária Rádió Facebook oldalán élőben közvetíti. A résztvevőknek a jelenlévő és Facebookon figyelemmel kísérő közönség is feltehet kérdéseket. A beszélgetés helyszíne MOM Kulturális Központ kupolaterem, Budapest 12. kerület, Csörsz utca 18. Időpont december 19. hétfő 18 óra.
Mária Rádió.
Hírpercek.